Minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van tirejátok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. részéből, a 26. rész 47. versétől, az 50. versig a következőképpen. És még Jézus beszélt, amikor Júdás egy a 12 közül eljöve, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulja vala, jelt ad a nékik mondván, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvé mondta, üdvözl légy, mester, és megcsókolá őt. Jézus pedig mondta néki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra veték, és megfogák őt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Köszönjük neked, hogy vasárnapot ünnepelhetünk, és minden nap, amit veled kezdünk és veled járunk végig, az ünnep lehet. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy minden vasárnap emlékeztet bennünket a te golgotai győzelmedre és feltámadásodra. Köszönjük neked a mostani igét is. Köszönjük, hogy van üzeneted és élő üzeneted a mi számunkra. Azért könyörgünk, hogy eleveníts meg minket a te igéddel és a te lelkeddel, hogy valóban a te élő gyermekeidként lehessünk jelen, nem csak itt a templomban, hanem azon kívül is bárhova állítasz minket. Te beszélj most, Úr Jézus, a mi szívünkkel, és tedd fel egyen-egyenként nekünk is a kérdést, hogy miért jöttél. Te látod, hogy milyen út van mögöttünk, te látod, hogy honnan jöttünk, és hogy valóban miért is jöttünk ide. Te vizsgáld meg a mi szívünket, és adj nekünk olyan lelkületet, hogyha bármi olyat találsz az életünkben, ami neked nem kedves, azt tudjuk kivetni onnan, és hadd tudjunk betöltekezni veled, Úr Jézus. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy minden testi-lelki szükségünket betöltöd, hogy legyen valóban hely az életünkben neked, és te foglald el a hozzád méltó, téged megillető fő helyet. Te légy, Úr Jézus, valóban a mi királyunk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, vezess el minket az Úr Jézus jobb megismerésére, és te áld meg így az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található János evangélium a 13. fejezetében a 21-től 30-ig terjedő versekben. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Kedves testvérek, egy filmben láttam a következő jelenetet. Utaznak helikopterrel egy nagy vízen az óceánon keresztül egy bizonyos helyre, egy szigetre, és az utasok között van olyan is, aki meglehetősen fél a repüléstől, egy fényképezőgépet szorongat a kezében, és ahogyan haladnak, egyszer csak a helikopter pilóta hátra fordul, és mondja az utasoknak, hogy most hagytuk el a PONR-t. Erre az, aki izgatottan szorongatja a fényképezőt a kezébe, csettint egyet, és azt mondja, ó, de kár, ha tudtam volna, lefényképezem. Kérdezi a másik utas, hogy mit akart lefényképezni? Hát azt, amit most hagytunk el. És mondja, hogy hát ez nem egy látványosság, ez egy pont. Aznak a pontja, ez egy szakkifejezés, hogy innentől nem tudunk visszafordulni. Ha ezen a ponton túlmegyünk, már nincs elég üzemanyag. Minden egyes járműnek ezen a földön van valamilyen mértékű üzemanyag tartálya, ami bizonyos távolság megtételére teszi képessé a járművet, és ott, ebben az esetben azt mondta a pilóta, na, most olyan távolságra jutottunk már, hogy már vissza nem tudunk fordulni. Ha innen akarnánk megfordulni, már csak lezuhanhatnánk a helikopterrel bele a vízbe. Kedves testvérek, ahogyan közeledünk nagypéntekhez, a nagy hét eseményeihez, egyre nehezebb igék jönnek elénk. Ahogy olvassuk napról napra Isten igéjét, a passió történetet, egyre nehezebb és fájdalmasabb történetekkel találjuk szembe magunkat, ilyen ez a mai is. Júdásról, Jézus ezen apostoláról sosem könnyű szólni. Olyan súlyos, nehéz az élete, hogy például senki sem ad Júdás nevet a gyermekének. Utána néztem, hogy Magyarországon ez nincs is benne a választható nevek között, sőt, az Isten tiszteletről kimenet az egyik testvérem mondta, hogy Németországban ez kifejezetten meg is van tiltva. Nem is lehet adni senkinek a Júdás nevet. És talán nem vagyok vele egyedül, én magam legalábbis sokáig nem értettem, hogy miért ez a végtelen gyűlölet, harag, neheztelés Júdás iránt. Hiszen azért mégis, ahogy olvassa az ember az igét, és összefüggésében próbál rajta gondolkodni, azt kell látni, hogy az Úr Jézus erről beszélt. Ezt magyarázta a tanítványainak, azért jöttem, hogy az életemet adjam az emberekért. Azért jöttem, hogy oda áldozzam önmagamat a kereszten. Azért jöttem, hogy így vegyem el a bűnöket. Akkor hogy beszélhetünk arról, hogy Júdás elárulta Jézust? Vagy ott van a másik, amikor elfogják az Urat. Nagy csütörtök éjszaka éppen ezzel szembesíti az őrá törőket, a pribékeket, a csőcseléket, hogy így törtök rám. Hát nap mint nap ott voltam a templomban. Jézus nem bujkált. Az Úr Jézus nem bujkált senki elől. Tehát úgy nem történt árulás, hogy most felfedték, hogy hol van. Hát bárki tudhatta, az nem tudta, aki nem akarta tudni. És mégis érezzük, hogy valamilyen módon Júdásnak az élete nagyon terhelt, nagyon fájdalmas. Ha igazán a mélyére nézünk, akkor valóban rendkívül fájdalmas és döbbenetes az élete. A mélységet, ahová került, a mai igék szemléltetik talán a legjobban. Tudjuk róla, hogy Júdás eladta az Úr Jézust 30 ezüst pénzért, egy rabszolga áráért. Ennyit ért neki az Úr, a pénzt látta benne, csalódott Jézusban, mert ő azt várta tőle, hogy majd a rómaiaktól felszabadítja Izrael népét, majd ő lesz az a győzelmes vezér, aki igazi szabadságot ad nekik, és ő ezt nem kapta meg Jézustól. És ezért úgy döntött, hogy nem tart ki tovább mellette. Oda játsza azok kezére az Urat, akik az életére igyekszenek törni. És azt olvastuk a mai igében, úgy hallottuk, hogy csókkal árulta el Jézust. A görög szövegben az, hogy megcsókolni, meg szeretni, ugyanaz a szó. Több kifejezés is van arra, hogy szeretni. Van olyan, ami az Isten szeretetét fejezi ki, a tökéletes szeretetet, és van olyan is, ami a felebaráti szeretetet. Na, itt erről van szó. A felebaráti szeretet az az, ahogyan mi szeretjük egymást. Ezt az egyik nagy lelki pásztor úgy fogalmazta meg, hogy szeretlek, mert. Szeretlek, mert szép vagy, szeretlek, mert kedves vagy, szeretlek, mert segítettél rajtam, szeretlek, mert elvárok tőled valamit, és reménykedem benne, hogy majd visszakapok valamit, szeretlek, mert is kiki hozzá teheti a maga gondolatát. Ezzel a szeretettel szereti Júdás az Úr Jézust. Ennyi telik tőlünk. És amikor oda megy Jézushoz, ezen az éjszakán megcsókolja. Ahogy mondtam, ugyanaz a szó, szeretlek. De ez, hogy szeretlek, mert, átfordul a másik irányba. Szerettelek. Szerettelek, Jézus, mert azt vártam, hogy. Majd te adod a felszabadulást, de te nem tetted meg. Nem kaptam meg tőled, amit vártam. Nem azt kaptam, amit akartam. Ezért már nem szeretlek. Szerettelek, de ez elmúlt. És ezért elárulja Jézust. Amíg van akaratom, szeretem, ha ez elfogyott, nem szeretem. Így megy tönkre ma is nagyon sok házasság, család, barátság. Nem azt kapom, amit vártam. Nem azt kapom a másiktól, amit gondoltam. Többre számítottam. Jobbra számítottam. Rúgjuk fel. Hagyjuk abba. Váljunk el, tegyük tönkre, és így tovább. Borzasztó, hogy a szeretet kifejezésével, a csókkal árulja el Jézust. Lukács evangéliumában ugyanezt a történetet úgy olvassuk, hogy Jézus rákérdez. Csókkal árulod el az ember fiát? Ezt teszed az árulás jelévé? A szeretet egyik megnyilvánulását? Aztán hallottuk, az igében köszönti Jézust a csók után, és mondja, üdvözlégy, mester! Itt is a görög eredeti szövegben ezt a szót, hogy üdvözlégy, úgy is lehetne fordítani, örülj. Örülj, mester. Mintha valami jó hírt hozna. Örülj, mester. Van minek örülni? Lehet, hogy Júdás most ezen a percen örül. Ha nem kaptam meg azt, amit vártam Jézustól, akkor majd ő megkapja azt, amit én gondolok neki. A pszichiátria ezt nevezi kettős kommunikációnak. A szavaim szeretetről, támogatásról beszélnek, de a tetteim ezt megcáfolják, pont az ellenkezőjét teszik. Szavaimmal szeretlek, szavaimmal azt mondom, kedves vagy a számomra, melletted állok, csak éppen a cselekedeteim pont az ellenkezőjét mutatják, pont az ellenkezőjére mutatnak. Van, akit a rossz indulat vezet az ilyen cselekvésre, van, akit a gyávaság, mert nem meri vállalni az érzéseit, a véleményét. És Jézus mondja, barátom, hát ezért jöttél. Vagy ahogyan az imént hallottuk a Károli fordítás szerint, Jézus kérdezi, barátom, miért jöttél? Miért jöttél? És Júdás hallgat, nem mond semmit. Hát mit lehetne erre mondani? Miért jöttél? Amikor úgy olvastam ezt az igét, hogy úgy először szíven ütött, azóta is, ha ez elém kerül, mindig számomra is felteszi ez az ige a kérdést. Miért jövök templomba? Miért jöttél? Ha Jézus ott állna a templom ajtóba, amikor lépünk be, és megkérdezi, miért jöttél, mit válaszolnánk rá? Miért vagyunk itt? Ha azt tudjuk erre válaszolni, Uram, miattad jöttem. Veled akarok találkozni. Áldott legyen az Úr neve. Nagyon jó dolog. Ha azért jöttünk, mert azt mondjuk, itt olyan megnyugvás lenni, olyan békesség tölt el, akkor is jó, hogy itt vagyunk. Egy lelkész ismerősöm, egy idős lelkész bácsi mondta azt, mikor szóvá tette neki egy fiatal, hogy tiszteletes úr, hát itt ez a valaki minden Isten tiszteleten alszik. Mit tetszik hozzászólni? Akkor azt mondta erre az idős lelkész, jó helyen alszik, inkább itt aludjon. Jó, hogyha nekünk azt jelenti, az Isten tisztelet megnyugszunk. Jó, ha feltöltődünk. Jó, hogyha esetleg a vasárnap feszülten indult, és innen úgy megyünk haza, hogy megnyugodtunk. De az Úr többet akar ennél adni. Ennél többet szeretne. Nem csak egy ilyen megnyugtató érzést. Messzebb akar elvezetni bennünket. Hogy kerülhetett Júdás egy ilyen nehéz, egy ilyen borzasztó helyzetbe, amitől a hideg futkos a hátunkon, belegondolni abba a mélységbe, amibe jutott. Ahogyan arról volt is már szó az imént, mást várt. Mást várt Jézustól, mint amit kapott. De hát ezzel nem tudjuk őt felmenteni, mert a többi tanítvány is mást várt. Ez a többi tanítványra is igaz. Egyik sem értette Jézust. Amikor az Úr bejelenti, hogy őt meg fogják ölni, akkor Péter mondja azt, hogy Uram, ne viccelj már, nem kell ilyeneket beszélni. Miért akarna téged megölni valaki? Mentsen téged az Isten ettől. És ekkor mondja azt Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, ártásomra vagy nekem. Nem értette Jézust egyik sem, nem csak Júdás. Mentegethetnénk azzal, hogy hát Júdás egy zelóta volt, egy ilyen fanatikus hazafi, akinek élete minden vágya az volt, hogy felszabaduljon Izrael a római elnyomás alól. De ezzel sem mentegethetjük őt, mert ugyanilyen volt Simon is. Nem Simon Péter tanítvány, hanem Simon. És ő mégsem árulta el Jézust. Virág vasárnap volt tulajdonképpen a vízválasztó Júdás számára. Itt fogyott el a türelme. Mert azt látta Júdás, hogy amikor közeledik virágvasárnap Jézus Jeruzsálemhez, az emberek tényleg úgy fogadják, mint egy hadvezért, mint egy dicsőséges királyt. Leterítik a ruháikat a lábai elé, levagdossák a pálmákról az ágakat, azt is oda terítik, és mindenki éjjenez, mindenki hozsannázik, mindenki azt kéri tőle, segíts már, mert hogy ezt jelenti a hozsánna, segíts már rajtunk, mint egy király. És ott van az, az óriási váradalom Júdásban. Na most! Most aztán végre elérkezett az idő. És azt látja, Jézus bemegy a templomba. Nem a királyi palotába megy, hanem a templomba. És akkor azt mondja, na itt a vége mindennek. Hiába várok arra, hogy Jézus itt felszabadítson. Hiába várok én arra, hogy megtegye, amit én szeretnék, meg sok más honfitársam. Nem teszi. Na ebből elég. És ekkor eldönti, hogy egy másik irányba indul el végképp. És testvérek, azt kell mondanom, hogy még ennél is mélyebben van az igazi megoldás, az igazi kulcs. Talán sokan látták közülünk a Keresztapa című filmet. Három részből áll, a harmadik részében van, hogy a Keresztapa, ez a maffia főnök, beszélget a pápával, aki a történelem egyik legrövidebb ideig, hanem a legrövidebb ideig volt pápa, és szeretett volna egy komoly megújulást az egyházban, ez a valaki, és pont erről beszél ez a pápa a maffia vezetővel, hogy milyen fontos lenne, hogy Jézus Krisztushoz térjenek az emberek, és ahogy ott beszélgetnek, a Vatikánban, az udvaron, ott van egy szökőkút. A szökőkútban egy kis medence is van, amiben vannak kövek. Belenyúlt a pápa beszélgetés közben ebbe a szökőkútba, egy lapos követ kivett onnan, és így a kávához elkezdte hozzá ütögetni, addig, amíg ketté nem tört. És akkor a ketté tört követ így megmutatta annak a maffiózónak, és azt mondta, hogy látja, ez a baj a kereszténységgel. Ez a kő talán évtizedek óta itt van a vízben, és belülről csontszáraz. Egy molekulányi víz nem jutott a belsejébe. Ha 100 évig, ha 200 évig lesz itt, ha 1000 évig, akkor sem lesz a belsejében egy csepp víz sem. Körülöleli a víz, de belsejébe nem jut el. Ez volt az igazi probléma Júdással is. Az Úr Jézussal töltött több mint 3 esztendőt, éjjel-nappal szüntelenül. Állandóan vele volt, mindent látott, mindent hallott, amit Jézus tett, amit Jézus mondott. És belőle nem jutott el semmi. Semmi. Mert nem figyelt egyáltalán az Úrra. Csak is a saját gondolataival volt elfoglalva. Az az én vágyam, hogy. Azt akarom, hogy. És hogy mit akar az Úr, hogy ő miért jött, hogy mit tanított. Egyszerűen képtelen volt befogadni. Nem azért, mert Isten megakadályozta, hanem mert ő lezárta a saját agyát, a saját gondolataival. Nem engedett oda be semmit. önmagával volt elterve és az önmaga vágyaival. Semmi nem jutott oda be a Krisztus szeretetéből, a Krisztus szavaiból. Semmi. Borzasztó, fájdalmas dolog. Éveket el lehet úgy tölteni az Úr mellett, hogy nem történik semmi. És azért mondtam, hogy nekem sokat jelent ez a kérdés, hogy barátom, miért jöttél, mert amikor én magam is átéltem a kegyelmet, én utána kezdtem el igazán figyelni az ige hirdetésekre. Addig én is megpihenni jártam. Végig gondoltam, mit kell majd tanulni, hétfőn milyen órák lesznek, és onnantól kezdve azt vettem észre, hogy odafigyeltem az lelkészemre, ahogyan prédikál, és hogy milyen jó dolgokat mond. Fantasztikus volt. Minden egyes istentiszteletem meggazdagodva tértem haza, és az volt bennem, mennyi istentiszteletet elmulasztottam. Ott voltam, és fogalmam sincs, hogy miről prédikált a lelkész. Fogalmam sincs róla, hogy mit mondott, hogy mit üzent volna nekem az Úr. Semmit nem tudok. Semmi nem jutott el a szívemig. Semmi. Beül az ember, és végig gondolja, elzárta magát a leves alatt. Becsuktam az ajtót. Holnap mikor kell majd kelni, mikorra állítsam az ébresztő órát, nehéz napom lesz-e, hú, milyen iratot kell majd diktatni. És ilyenek lezárják az ember agyát. Így élt Júdás. Krisztus mellett több mint 3 évet. És így jutott el addig a pontig, mint itt a helikopterrel az a valaki. Az a pont, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Ott, nagy csütörtök éjszaka, az utolsó vacsorán. Jézus még vállalja vele a közösséget. Még neki is ad az kenyérből. Egyenesen neki adja. Még egyszer utána nyúl. És látja, hogy Júdás eldöntötte. És azt mondja, akkor amit terveztél, menj Istennek. Ő ott átlépett egy vonalat, ahonnan nincs visszaút. Mi nyilván nem azért vagyunk itt az Isten tiszteleten, mert mi ebbe az irányba haladunk. Senki nem ül buszra, senki nem öltözik fel vasárnap azért, hogy templomba jöjjön, miközben az ellenkező irányba akar haladni. De testvérek, ez nagyon fontos, hogy ez a mai ige szembesítsen és megállítson, ha mégis lazul, szépen lassan, de folyamatosan a kapcsolatunk az Úrral. De ugyanakkor szeretne az Isten elénk állítani egy másik pontot is, amelyet, ha valaki átlép, szintén nincs visszatérés. De ez a másik pont nem félelmetes, épp ellenkezőleg rendkívül örömteli. Pál apostol a római levélben így fogalmaz a 8. fejezetben. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hát Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés vagy éhezés, mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Azt mondja Isten igéje, van egy túlsó pont is. A kegyelem ajtaján, aki keresztül lép, az ebben a bizonyosságban lehet. Az Úré az életem. Engem semmi nem választhat el már tőle. Ezt élték át a tanítványok pünköstkor. Amikor rájuk szállt a lélek, kitöltetett, és akkor abban a pillanatban bizonyosságot nyertek, miénk az élet. Miénk az örök élet, akár élünk, akár meghalunk, az úrei vagyunk. És nem féltek többé, kimentek és hirdették a Krisztust, az evangéliumot. Minden félelem és fájdalom azonnal megszűnt. Nem volt bennük rettegés. Mentek és szóltak örömmel, és majdnem mindegyiket János kivételével, mindegyiket erőszakosan ölték meg hitéért. És tudjuk, hogy keresztjének százait és ezreit ölték meg gyalázattal, röhögve az ő halálukon, ők pedig dicsőítették az Urat. Mert tudták, azon a ponton túlléptünk. Jézus Krisztus szabadítása, Jézus Krisztus kereszthalála az enyém is. Az én bűneimért is meghalt. Az enyém is az örök élet. Semmi nem választhat el engem többé tőle. Azt akarja az Úr, hogy ezen a ponton lépjünk át. Egy ilyen visszafordíthatatlan és csodálatos életet élhessünk vele az ő dicsőségére. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, mert most is együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, és köszönjük neked, Urunk, hogyha sokszor reménytelennek és kilátástalannak is tűnik az életünk, mi tudhatjuk, hogy minden percünk a te kezedben van. Ez az egész földi élet, sőt, a mennyei örökkévaló is, a te kezedben van, aki értünk jöttél, aki magadra vetted bűneinket, hogy bennünket megments az ítélet alól. Kérünk téged, Urunk, segíts, hogy ez teljes mértékben mi birtokba vehessük. Segíts, Urunk, hogy testi vágyainkat, a világ kísértéseit minél jobban meg tudjuk tagadni azért, hogy a legfontosabbat, a legjobbat válasszuk. Júdásnak az élete, mindaz, ami vele történt, iszonyattal tört el, és talán még félelemmel is. Mert tükröt tart elénk ez a szomorú élet. Bizony sokszor a te szavaid ugyanígy elsuhannak a füleink mellett az Isten tiszteleten, és sokszor a te ígéd, mikor otthon olvassuk, ugyanúgy elsuhan a gondolataink között, és talán néhány perc múlva nem is emlékezünk, mit olvastunk. Segíts, Urunk, hogy a saját gondolataink, a saját terveink, a saját akaratunk háttérbe szorulhasson azért, hogy téged minél jobban megismerjünk, egészen addig a pontig, amikor leborulunk a kegyelem előtt, és visszafordíthatatlan módon a mennyei örökség részeseivé válunk. Így könyörgünk, Urunk, állíts meg mindenkit, aki a romlás felé rohan, és állíts meg mindenkit, aki tőled egyre távolodik, akik pedig feléd haladnak, akik hozzád könyörögnek, akik talán hetek óta imádkoznak az új életért, azokat te vidd át ezen a boldog megtapasztaláson. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosakért, az elesettekért, a meg nem értettekért, a lelki nyomorúságban levőkért, a depressziósakért, és mindenféle más betegségben levőkért, Urunk, te légy szabadítójuk. Gyógyítsd meg szívüket, lelküket, testüket, hogy gyógyultan téged dicsőíthessenek, neked adhassanak hálát. Így könyörgünk, Urunk, a fiatalokért, azokért, akik még tele vannak erővel, tele vannak tervekkel, segíts, hogy az ő terveik a te terveiddé legyenek. Imádkozunk az egészen fiatalokért, akik még most indulnak az életben, hadd legyen az ő életük minél többet kapcsolatban veled, akár az iskolában, akár a családban, akár itt, a gyülekezetben. Segíts, hogy mi hiteles példák lehessünk előttük, akik hozzád vezetnek és rád mutatnak. Így könyörgünk, Urunk, te légy mindnyájunk őriző és megtartó pásztora. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.